Már is folytatjuk a beszélgetést Vékulcsár Ildikó újságíróval, íróval, akivel kapcsolatokról, hibákról, derűről, boldogságról, az élet értelméről beszélgetünk, és arról, hogy honnan indultál, és hova jutottál. Ugye azt mondtad, hogy ott volt egy óriási nehézség, meg egy óriási öröm is egyszerre. Mit adnak neked azok a történetek, amikkel azóta találkozol, amivel az olvasók megtalálnak, mert ezer és egy levél, amiről beszéltünk.
Ezer és egy levél, és furcsa módon, hogy én tudatosan saját döntés alapján befejeztem a Ne félj, mesélj rovatomat, és a levelek még ennek ellenére jönnek. Hogy mit adnak a levelek, meg a témák, amiket megírok? Hát Judit, mindent. A világot. Mert van olyan írásom, aminek a főhőse New Yorkban él, van amelyik Stockholmban, van amelyik Nyíradonyban, van amelyik hipergazdag is, van amelyik oldusszegény. Egyszerűen én nagyon megváltoztam azáltal, hogy beengedtem magamba az emberekből a jót és a rosszat is. Hogy én hogy megszenvedtem, mikor először megírtam egy olyan nő történetét, aki, hát ha van brutalitás és van nők elleni erőszak, akkor annak az a állatorvosi lova volt. A történet úgy végződött, képzeld el, hogy megírtam, és úgy kerültem vele kapcsolatba, ezt el kell mondanom, mert vannak ilyen csomópontok az ember életében. Ez csomópont volt, mert kaptam egy olvasói levelet, aminek az volt a lényege, hogy nem volt ez annyira régen, bizony, hát olvasói levelet, mint az utca lakói írtak alá. Hogy menjek már el, mert hogy ők, ez egy fantasztikusan rendes nő, és van 3 gyereke, és hogy menekülnek éjszakánként, mert egy brutális állat a férje, és akkor én oda mentem, és megbeszéltük a nővel, hogy miről van szó, írtam egy cikket róla, és nagyon-nagyon klassz volt, mert ilyen is van, hogy segítettek nekem a helyi családgondozók. Kerítettünk, képzeld, kerítettek meg tünk mindenkivel összefogva, keverve, kavarva egy kis lakást, ahol mit kibérelhetett, ahol elfért a gyerekeivel, ahol egyszerűen új életet kezdhetett ez a nő.
Most itt a közösség ereje, meg a nyilvánosság ereje.
Igen, mind a kettő benne volt, de a történet feledhetetlen, mert elköltözött, kaptam a kedves leveleket tőle, értesítéseket, hogy minden rendben a gyerekekkel, kezdenek magukhoz térni, a nyomdába dolgozott tisztességesen, sokat. Szóval minden a helyén, és jött egy karácsony, és tök részegen meglátogatta a férje. És rátámadt, és a nő valami 20 szeletelt, és mivel ő józan volt és gyorsabb, nem a férfi ölte meg akkor már a válás is megvolt a volt feleségét, hanem a nő, szóval meghalt a férje. Karácsony. És képzeld el azt az én karácsonyomat, hogy ott vagyok 5 csodálatos gyerekkel, a férjemmel, aki szeret engem, meg készülünk, és minden is, jön egy telefon, hogy Ildikó, nem akarlak megzavarni, de annyit tudnod kell, hogy megöltem délelőtt a férjemet. És te azt hitted, hogy segítettél. Azt hitted, hogy a cikkeddel megoldottál valamit. Igen. Na nem akarom részletezni, belehaltam én is, és akkor volt egy csoda, mert elkezdtem telefonálgatni ügyvédekért, mert most sincs jobb, sőt lehet, hogy rosszabb a helyzet. Szóval az a joggyakorlat nálunk, hogy amiért 7 évet kapsz mondjuk Sopron vármegyében, azért 5 évet kapsz Szögedében, tehát hogy különbözők. És akkor nekem nagyon elmagyarázták ügyvéd ismerőseim, hogy iszonyan ügyvédfüggő, hogy önvédelem, nem önvédelem, hogy és akkor én megkerestem egy ügyvédet, aki azt mondta, hogy kerestem annyi pénzt, figyelj ide. Én most erre ráteszem, elvállalom ingyen.
Pro bono.
Uh-huh. És ez az én védencem felfüggesztve kapott X évet. És ott voltam a tárgyaláson, és kijöttünk a Markóból, és én bőgtem, és ez a védencem is sírt, és iszony, mit tudom én, ott ölelgetett, azt hittem, hogy összenyom, mert 3-szor akkora volt, mint én. És én repültem ki a Markóból, és akkor jöttem rá, hogy micsoda erő, ha másért aggódsz, ha nem te vagy a főszereplő. És emiatt én nagyon sok szakmánkban vágó, piti harcot, nyavaját észre se vettem. Hát nekem túl kellett élnem ezzel a nővel együtt ezt, hogy megölte a férjet. Közben haza kellett menni, és mosolyogni kellett a Pannira, a Zsófira, a Krisztiára. Szóval akkora adomány az élettől, ha teendőt ad neked, és ezt mindenkinek mondom, hogyha nagyon egyedül vagy, keríts már valakit, aki nálad nyomorultabb. A te életed is rendbe fog jönni, nem beszélve arról, hát tudsz rajta is segíteni. Szóval ezek nekem minden ilyen történet, minden megrázó riport, betegségekről, elhagyott feleségekről, testvérháborúkról, szóval...
Változnak a problémák? Ezt akartam kérdezni, hogy amikkel az évtizedek alatt találkoztál.
Na most nagyon csúnyát fogok mondani, és ezért nem vagyok elégedett magammal, veled, a pályafutásommal, a semmivel se, mert a problémák azonosak, csak durvábbak lettek. Még keményebbek lettek. Őrült az emberiség, mert ugyanazokba a gödrökbe esünk bele, és mindig kell valami borzalmas megrázkodtatás ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy emberiben kellene bánni egymással. Tehát a mi szakmánk, a mi hivatásunk csodákra ad lehetőséget, de a csodákkal mindig vigyázni kell, mert apró csodák vannak csak.
Igen, azért kérdezem, mert több interjúban fogalmaztál úgy, hogy keményebb lett a világ.
Keményebb
lett a világ. Hogy a generációk ugye eltérően ítéltetnek meg ezáltal.
Igen, és ami nagyon-nagyon nem tetszik nálunk például, rengeteg minden nem tetszik, de most a politikát tegyük félre, most azt nem fogom felsorolni, mert akkor itt ülnék estig. Tehát most maradjunk az emberi viszonylatoknál. Én teljes döbbenettel figyeltem, ezt Amerikában is láttam, Dominikán is láttam, most legutóbb, Amerikában többször, néhány nyugati országban is láttam, nem, Észak-Európában láttam főleg, hogy nincs ez a baromi ellentét a generációk között. Én teljes elképedéssel néztem Dominikán, amint ezt a döbbenetes riszálós merenge nevű táncot, ami hát olyan, mint egy nemi aktus a táncparketten, gyönyörű, csodálatos, imádnivaló, főleg a dél-amerikai nők hatalmas popójával. Én megtanultam, hát én nem vagyok olyan mutatós vele, mint azok a hatalmas asszonyok, de imádom, hogy egymás mellett táncolt szerintem dédunoka és dédnagymama. Teljes önfeledtséggel. Voltam olyan amerikai bálon, ahol a bált megnyitó polgármester asszony mellett az unokája ropta a kiválasztott fiújával.
És azt mondod, hogy ez itt nincs?
Én azt mondom, hogy nálunk, miután nekünk valami elmebeteg injekció hatására, és én bízom, hogy ez egyszer majd elmúlik, valakire mindig haragudni kell. Észrevetted? A nagy politikának is mindig kell egy bűnbak, de a családon belül is általában kell egy bűnbak. Nézd meg a munkahelyeket. Ha hárman összejönnek, és a negyediket kell szídni, mindenki kívülről is imádja egymást. Szóval valami miatt mindig kell valami külső erő, lény, ember, aki oka annak, hogy nekem nem jó. Miközben a szentség itt neki, az esetek többségében én, Ildi, te, Judit, Y, Z és G az oka annak, hogy nagy bajba került. De mi mindig hibáztatunk valakit. Na most a legolcsóbb hibáztatási mód a generációk. Ó, hát én szuper lennék, ha nem ez a rettenetes apa, anya lenne felettem. És rájöttem
vagy
arra...
Vagy fordítva, a fiatalok.
Igen, de én rájöttem arra, pont a munkám során, meg Rarvúg Jenővel sokat-sokat beszélgetve, hogy akármilyen szörnyűségeket, életet átvelünk a sors, mondjuk, hogy 40 körül illik felnőni. Tehát én nem szeretem a 40-es, 40 feletti tinédzsereket, akik még arról mesélnek, hogy mennyire rosszul nevelte őket az apjuk. Van egy pont, amikor átbillenek, és én ezt a csomagot kaptam a sorstól. Ez az én puttonyom, ezekkel az alkatrészekkel. De most már én vagyok felelős magamért, végre. És annyira jó dolog magadért felelősnek lenni, mert meg tudod magaddal beszélni, hogy mit szúrtam el, mit nem, mire vagyok jó, mire nem, de ez az állandó mutogatás, hogy mindig más, ha más lenne az anyám, micsoda boldog ember lennék, ha más lenne a lányom, nem lenne ilyen kegyetlen, virulnék. Nem, ez a puttonyunk, neked is van biztos súlyos, nekem is van, Z-nek is, F-nek is, G-nek is, azzal a puttonnyal kell valahogy boldogulni. És ezt én mind, nem a bölcsészkaron, nem a pszichopeden, nem a családi mediáción tanultam meg, hanem konkrétan emberektől tanultam meg, akik megajándékoztak, megtiszteltek engem a sorsukkal. És ez hihetetlen. Hihetetlen gazdagság, mert Judit, ez egy embergyűjtemény, amit én nagyon élvezek, bevallom.
Igen, nyilván a hallgatók nem látják, de hát közben mosolyogsz, és lelkesen
hát persze,
beszélsz ezekről.
Mert nagyon jó dolog tanulni. És hidd el nekem, hogy a nyírségi fél analfabéta nénitől is lehet tanulni. Én láttam olyan nevelőszülőt, amiben most hatalmas a hiány és nagy a dráma, de láttam nyírségi nevelőszülőt, végtelen egyszerű nénit, aki ez az összes idegbeteg Budapest értelmiségét levinném a kertjébe, hogy figyeljék, hogy hogy él.
Hát egy másfajta bölcsesség, egy, amit ők tudnak.
De egy olyan bölcsesség, ami a túlélés záloga.
Tartsunk egy kis szünetet, ne haragudj, hogy mindig közbevágok, de
persze,
folytatjuk
tudom,
innen
értem.
Tovább, mert annyi mindenről kell beszélgetnünk. Vékolcsár Ildikó újságíró, író a vendégem. Egy kis zene után hamarosan innen folytatjuk. Okay.